Halleluja. Amen. Igaz, hogy hangzik Isten dicsérete fényesen, győzedelmesen, hirdetve Isten fenségét és hatalmát a nehéz és bizonytalan körülmények közt is. Tudjátok, hogy Isten népét mi tartotta meg a legnehezebb körülmények között is? Isten ígéretei. Tudjátok, hogy mi volt az, ami a legnagyobb nyomorúságban is, amikor már-már az életük is veszélyben forgott, amikor megkérdőjeleződtek a mindennapok alapjai, tudjátok, mi tartotta meg azokat, akik istenéi? Isten ígéretei. Akik azokra figyeltek, amik körülvették őket, azok elvesztek, kétségbe estek és elcsüggettek. Akik viszont kőkeményen, megállíthatatlanul és megalkuvás nem tűrő módon ragaszkodtak Isten ígéreteihez, a nyomorúság, a rabság, a bizonytalanság körülményei között is, azokat semmi nem tudta elpusztítani. Mert azokat összefonta az ígérethez kötődő reménység. Akik ott raboskodtak Egyiptomban, várták a megígért szabadítót, és számolták az éveket. Akik ott raboskodtak a deportáltak között Babilonban, de hittek Isten ígéretében, azok az ígéretre fókuszáltak és számolták az éveket. Akik hitték, hogy Isten elküldi a megígért messiást a maga idejében, azok hittek ebben az ígéretben és számolták az éveket. Azért nem csüggedünk, még hogyha csüggesztő is a helyzet. Azért nem esünk kétségbe, még hogyha vannak is kétségeink. Azért nem nyom le bennünket a padlóra a jelenlegi nagy bizonytalanság, ami körbevesz bennünket, mert bízunk Isten ígéretében. Az ő ígéreteit keressük és kutatjuk, és ez összefon bennünket, és átvíz bennünket minden nyomorúságon. A mai délelőttön karácsony üzenetét az ígéretek fényében szeretném vizsgálni. Így olvasunk két helyről is, a Bibliából, Isten igéjéből, Isten kijelentett szavából, két helyről is, Máté evangéliumából és Lukács evangéliumából is. Így hangzik tehát az élő Isten szava, először Máté, majd Lukács evangéliumából. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, kicsit korábbról. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, íme a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Történt azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Idáig Isten igéje, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a te hatalmas és el nem múló ígéreteidet. Szeretnénk kérni, hogy ezen a karácsonyon is emlékeztess bennünket. Mi pedig szeretnénk figyelni és emlékezni és belekapaszkodni a te ígéreteidbe, mert hisszük, hogy ez visz át bennünket minden nyomorúságon. Urunk, itt a szívünk, szeretnénk neked adni és betöltekezni veled. Amen. Az idei karácsonyunk más. Más, mint amit megszoktunk. Az idei karácsony talán csendesebb lesz a megszokottnál. Az idei karácsony mindenképpen bizonytalanabb az előzőeknél, mindannál, mint amit az életünkben eddig megszoktunk. Azt is mondhatnám, hogy ez az idei karácsony talán jobban hasonlít majd arra az első karácsonyra, mert az az első karácsony nem a békéről, nem a biztonságról, nem a melegről és a puhaságról szólt, hanem a csendről, a bizonytalanságról, és mind arról, ami körülvette a mi Urunkat, amikor erre a földre érkezett. Jézus földre érkezésének a napja, az estéje és a körülményei meglehetősen hasonlítottak ehhez az idei karácsonyhoz. Csendesebb volt az a karácsony, mint amit megszoktunk, és bizonytalanabb volt az a karácsony, mint amit mi megszoktunk. Ezért tehát ebben a mai, bizonytalan és csendesebb karácsonyban szeretném feltárni előttetek azt a hihetetlenül nagy bátorítást, hogy ahogyan Isten ott volt Máriával, Józseffel, és a frissen megszületett világra jött Jézus Krisztussal, a megváltóval, ahogy ott volt minden bizonytalanságukban, és annak a 2000 évvel ezelőtti karácsonynak az óriási csendjében, ugyanúgy itt van velünk is. Itt van velünk is. Most, 2000 évvel később, amikor egy olyan karácsonyt kell megélnünk, ami csendesebb a megszokottnál, és ami talán sokunk számára bizonytalanabb az eddig megszokottaknál. Úgyhogy az ige alapján két dolgot szeretnék ma a középpontba állítani. Először József személyét, Jézus földi édesapjának, nevelő apjának a személyét szeretném a középpontba állítani, akinek a karácsonyt, az első karácsonyt megelőző hónapok óriási bizonytalanságban teltek, és mégis megláthatta Isten szabadítását. Aztán pedig azt az első karácsony éjszakát szeretném a középpontba állítani a maga csendjével, hogy miért is az érkezésnek ezt a módját választotta Isten, a csendes érkezést. Bizonytalanság és csend vette körül őket. Bizonytalanság és csend jellemző erre a 2020-as karácsonyra. Ami közös, és mindenek fölött ezt szeretném a középpontba állítani és felemelni, az az, hogy Isten sziklaszilárdan jelen volt és jelen van az övéi életében. Az első gondolat tehát, ami köré szeretném szervezni mindazt, ami felemeli majd a szívünket, az így hangzik. Az első karácsony körüli bizonytalanságban József számára egy stabil pont maradt, mégpedig Isten ígérete. József számára az első karácsony körüli nyomasztó, kétségbe ejtő bizonytalanságban számára egy stabil pont maradt, mégpedig Isten ígérete. Hát ugye azt olvastuk, hogy József egy Betlehemből származó ács házasodni készül. Készül arra, hogy feleségül vegye jegyesét, Máriát, aki minden bizonnyal egy nagyszerű és Isten iránt elkötelezett, odaszánt életű, hívő fiatal lány volt. József pedig ugyanígy egy Istennek átadott életű, Isten akaratát kereső, Isten céljait betölteni kívánó, hithű zsidó férfi volt. Miért merem ezt mondani? Hát azt olvastuk, hogy József pedig igaz ember volt. Az igaz ember az az ember ideál, akit a Biblia elénk állít. Az igaz ember az nem a tökéletes ember, nem a bűntelen ember, az igaz ember az, akinek az életében, élete középpontjában Isten áll. Akinek az életében minden Isten köré szerveződik, aki szereti az Urat, aki keresi az ő akaratát, szereti az ő igéjét, tanulmányozza azt, és keresi, hogy hogyan tudná Isten akaratát betölteni. Ez az igaz ember, és József a Biblia tanúsága szerint egy igaz ember volt. Már most, hogyha igaz ember volt, aki minden szempontból kereste Isten akaratát, akkor nyilvánvalóan így választott magának feleséget is. Úgy választott magának jövendőbelit, hogy az a drága asszony segítő társként álljon mellette, ő segítő társként tudjon állni mellette, és együtt ketten szeressék és szolgálják az Urat. Mária pedig minden bizonnyal egy ilyen fiatal lány lehetett. Kicsit próbáljunk meg belegondolni József élethelyzetébe. Fiatal ember, szereti az Urat, vannak elképzelései az életére nézve, vannak kitűzött céljai, úgy választ magának feleséget, hogy ezek a célok egyúttal Isten akaratát töltsék be. Ott a frissen induló családi vállalkozás, az ácsműhely. Úgy tűnik, hogy anyagilag is rendben van a család, úgy tűnik, hogy most már a kapcsolati oldalról is rendben lesz az élete. Hamarosan egybe kell a választottjával, Isten színe előtt, és innentől kezdve az élete kiteljesedik. Minden szempontból rendben van, és átéli azt, hogy igen, akik szeretik az Urat, azoknak az élete sínen van, és mennek Isten akarata felé. És aztán Történik egy bejelentés, meg elkezd domborodni a pocak a ruha alatt, és József élete, amit hite szerint és a legjobb tudása szerint épített, egy pillanat alatt kártyavárként omlik össze. Mert hogyan reagálhat egy Isten iránt elkötelezett és a jegyesét nagyra becsülő és szerető férfi, hogyha az üzenet úgy hangzik, hogy József, terhes vagyok, de hidd el nekem, hogy nem egy másik férfitól, hanem megjelent egy angyal, és azt mondta nekem, hogy a Szentlélek beárnyékoz engem, és teherbe esek, és fiút fogok szülni, és ő lesz a messiás. Vajon hogy reagálhatott József erre a bejelentésre? A legnagyobb valószínűség szerint nem teljes nyugalommal, nem hideg fejjel, és nem a meleg szeretet hangjaival. Valószínűleg düvel, kétségbeeséssel, keményen, és úgy, mint akinek abban a pillanatban omlik össze az egész élete. Hát mit csinálsz, Mária? Hogy tehettél ilyet? Ki vagy te? Azt hittem, hogy ismerlek. Azt hittem, hogy együtt fogjuk keresni Isten akaratát. Azt hittem, hogy szereted az Urat és az ő törvényét, és most megestél. Hát tudod, Mária, hogy azokat megszokták kövezni? Menj a szemem elől, látni sem akarlak. Hogy tehettél ilyet? Hogy mentselek meg a kövezés elől? És hogyan állok meg innentől kezdve én, az emberek, a környezetem szemében? József számára az első karácsonyt megelőző hónapok a legkétségbeejtőbb gondolatok és a legnagyobb bizonytalanságban teltek. Mióta éljük az életünket mindennapos bizonytalanságban? Amikor nem tudjuk, hogy mikor jön egy újabb bejelentés, nem tudjuk, mikor jön egy újabb szigorítás, nem tudjuk, mikor kapunk olyan hírt, hogy a szerettünk, kedvesünk, kollégánk, barátunk, testvérünk a gyülekezetben kórházba került, lélegeztetőgépen van és haldoklik. Az életünk részévé vált a nagyfokú bizonytalanság. Tudjátok mióta? Most a 12. hónap van. A harmadik hónapban kezdődött mindez. 9 hónapja élünk együtt ezzel a bizonytalansággal. József életét az első karácsonyt megelőző időszakban 9 hónapon át tartotta bizonytalanságban mindaz, ami történt. A szülést megelőző 9 hónap József számára nem a kiegyensúlyozottságról, nem a békességről szólt. József számára az első karácsonyt megelőző 9 hónap a bizonytalanságról szólt. Hogy lesz ez? Hogy csináljuk? Kinek mit mondjunk? Mi oldja fel ezt a kétségbe ejtő bizonytalanságot bennem? Kitűnt, hogy Mária áldott állapotban van a Szentlélektől. Hogyha Mária bejelentése rögtön az angyali látogatást követően történt, hogyha azonnal elmondta Józsefnek, akkor a bizonytalanság 9 hónap. Hogyha Mária akkor mondta el ezt Józsefnek, amikor Mária pocakja domborodni kezdett a ruha alatt, hát akkor azokat az öltözékeket tekintve, amelyek nem a mai kismama ruhákhoz hasonlítottak, amikor testhez feszülő kismama ruhákat vehetünk a különböző üzletekben, hanem egybefüggő, hosszú, vastag, lógó ruhákban, öltözetekben jártak. Hát, akkor is a harmadik, legkésőbb a negyedik hónapra már kitűnik, hogy valaki áldott állapotban van. Tehát 9 hónap, vagy 6 hónap körüli idő József számára mindenképpen a bizonytalanság hónapjait jelentette. És ekkor a bizonytalanságban érkezik hozzá Isten üzenete. Amikor végig gondolja magában, hogy Máriát meg kellene kövezni, én be akarom tartani a törvényt, én szeretem az Istent, de szeretem a jegyesemet. Hogy legyen ez? Tudom, hogy ez lenne az ítélet, de mit csináljak, Uram? És amikor ebben a vívódásban zajlik az élete, akkor meglátogatja őt Isten angyala, és a bizonytalanság közepére elhelyezi Isten üzenetét. Ne félj, József! Ne félj! Az angyalok tipikus üzenete, amivel kezdik a mondani valójukat az emberek felé, hogy ne félj! Mert azok a körülmények, amik körülvesznek téged, bizonytalanok, kétségbeejtők. De ne félj, mert a körülmények mögött, a láthatatlanban ott áll a te Istened, aki gondoskodik. Igaz ember vagy, József. Téged választottalak, hogy helyettem, itt a földön gondviselője légy a fiamnak. Wow! Micsoda üzenet ez! Mennyire gyönyörűen bemutatja a mi Istenünknek a szívét, hogy a teljes bizonytalanságba, a kétségbe ejtő bizonytalanságba Isten behozza az ő üzenetét, és ezek között, a körülmények között fel akarja emelni azt, aki ragaszkodik hozzá. Ne félj, József! Jó úton jársz, ez az én utam, sőt, ez, amin jársz a jegyeseddel, a legnagyszerűbb út. Csak így tovább, menjél tovább rajta, Máriával együtt. Igaz ember vagy, József, bármit mondanak is rólad, tarts ki. Eddig is én vezettem az életedet, ezután is én fogom vezetni az életedet. Még ha most óriási is a bizonytalanság, és óriási is a kavarodás és a kétségbe esés benned, József. Én itt állok mögötted és a jegyesed mögött. A szájukra fognak venni az emberek? Mindenképpen. Bolondnak fognak nézni, hogy azt mondjátok majd, hogy a messiást hordja a feleséged a szíve alatt? Biztos, hogy lesznek sokan. De ez ne akadályozzon meg téged abban, mondja Isten Józsefnek, hogy kitarts az én ígéretem mellett. Na most mondhatnánk azt, hogy hát egy ilyen angyali látogatás után nem lehetett olyan nehéz Isten ígéretében bízni. Azért nem mindennapos, hogy embereket angyalok látogatnak meg ilyen konkrét és világos üzenettel. De gondoljatok bele, mindannyian álmodunk. Leginkább akkor, amikor mindenfélével tele van az agyunk, amikor éjszaka is felébredünk, mert valamilyen gondolatok úgy kavarognak bennünk, hogy azok beleszövődnek az álmainkba is. Szerintetek Józsefet nem kísérthették meg olyan gondolatok, mint hogy hát ez tényleg valóság volt? Tényleg járt itt angyal, az álmomban tényleg isteni álmot láttam? Vagy pedig hát az agyam kicsit túlterhelődött, Mária, a törvény, a kövezés, az, hogy ott van az a baba a pocakban, hogy mit kellene tenni, hogy mit fognak gondolni az emberek, és én ezt Isten előtt akarom az egészet megélni, nem lehet, hogy ezeknek az összessége jelenik meg egy álomban? Ha viszont így van, akkor ki az apa? Józsefet az első karácsonyt megelőző 9 hónapban ugyanúgy egy dolog tartotta meg, mint ami Isten népét mindig is, és ami téged meg engem is meg tud tartani ebben a minket körülvevő óriási bizonytalanságban. Ez pedig Isten ígérete. Isten ígérete azonban hitben érhető el. Józsefnek rá kellett állnia arra, hogy amit az angyal mond, az igaz. Hogy amit az angyal mond, az Isten üzenete. Hogy amit az angyal mond, az annak az üzenetnek a folytatása és az ígéretnek a betetőzése, amiben ő gyerekkora óta fogva hisz. Testvéreim, barátaim, Isten gondolata mindig az volt, hogy az övéi higgyék el azt, amit mond. Hogy az ígéretek hosszú sorának és az ígéretek tovább adói hosszú sorába egyszer csak bekapcsolja a mi életünket is. A miénket éppen itt, a 20. század végén, a 21. század elején, az időnek pont ebben a szakaszában kapcsolja be az ígéretek követőinek a sorába. Józsefét egy kicsivel korábban kapcsolta be, de a feladat ugyanaz volt, mint ami a miénk is most. Bizalmat szavazni Istennek. Elhinni, hogy amit mond, az igaz. Mert az Éden óta ezzel viaskodunk. Mert az Éden óta ezzel birkózik az emberiség, hogy higgyek-e Istennek, vagy sem. Hogy jót akar-e Isten, vagy sem. És egy ilyen helyzetben József feladata is ugyanaz volt, és a mi feladatunk is ugyanaz. A minket körülvevő bizonytalanságban hűséggel ragaszkodni Isten ígéreteihez, mert az ígéretek, a nyomorúságban is ígéretek, és az ígéretek, amikor beteljesednek, akkor háttérbe szorítják a nyomorúság minden emlékét. Amikor az ígéretek beteljesednek, akkor a nyomorúságnak emléke marad csupán. Tudjátok, hogy gondolt Isten népe az ígéretekre? Tudjátok, mit mondanak a Babilonban élő foglyok, amikor elkezdik dicsérni Istent? Azt mondják, hogy amikor a Sionra gondoltunk, az Isten lakóhelyére, ahová felzarándokoltunk, és találkoztunk vele, és elvette a bűneinket, és más emberré váltunk, amikor a Sionra gondoltunk Babilon folyói mellett, a szánk megtelt nevetéssel. Hát ezt teszi Isten ígérete a szívben. Amikor József elcsüggethetett annak idején, a 6-9 hónap alatt, amikor néha csak úgy legszívesebben behúzódott volna egy sarokba, mint ahogy te meg én is tennénk ebben a jelenlegi vírushelyzetben, amikor egy kicsit úgy magában lenne, és azt mondaná, hogy nem bírom tovább, akkor Józsefet ugyanazt tartotta meg, mint ami a babiloni foglyokat, és ami bennünket is meg tud tartani, az ígéret, hogy József a feleséged fiút szül, és te Jézusnak nevezed el, mert ő fogja megszabadítani a népét a bűneiből. Neked akarom adni az ígéret csúcsát, József. vele tetőződik be. Gyere mellém, legyél a munkatársam, tapasztal test közelből az én munkámat, gyönyörködj az én fiamban test közelből. Az én fiam legyen a tiéd is egy kicsit. Tudjátok, mi Isten üzenete ma a számunkra? Pontosan ugyanez. Gyere, csatlakozz az ígérethez. Gyere, szemléld test közelből az Isten fiát. Gyere, megajándékozlak a saját lelkemmel. Beléd fogom adni az én lelkemet. Nem tudok ennél közelebb menni hozzád. És gyere, benvolnak a tervembe. Olvasd az igét, gyönyörködj az ígéretekben, állj rá, mert jönni fog a szabadulás. Azt mondtam, hogy a bizonytalanságról és a csendről szeretnék beszélni nektek ezen a mai délelőttön. A második megállapításunk, amely a csendet állítja a középpontba, az így hangzik, kérem, vetítsük ki. Az első karácsony körüli csenddel Isten az ígéretekre akarta fókuszálni az övéi figyelmét. Az első karácsony körüli csenddel, tehát a bizonytalanság mellett, Isten az ígéretekre akarta fókuszálni az övéi figyelmét. Az eddigiekben tehát Józsefről beszéltem, most pedig Isten népéről szeretnék beszélni. Miért? Miért azt az utat választotta Isten, hogy amikor végre a földre jön a világ megváltója, akkor ezt ilyen nagy csendben, és nem pedig nagy és széles plénum előtt teszi. Megtehette volna Isten azt, hogy a messiás úgy érkezik a földre, hogy az mindenki számára nyilvánvaló legyen, mint ahogy Jézus visszajövetele a földre mindenki számára nyilvánvalóvá lesz. Emlékeztek, ahogyan a villámlás támad, és ellátszik kelettől nyugatig, ugyanígy lesz az emberfia eljövetele is. De a földre jövetelt miért nem így képzelte el, miért nem így tervezte el Isten? Hát a mai fogalmaink szerint a messiás vagy a küldöttsége tarthatott volna egy fényes, ünnepélyes, dicsőséges, elegáns sajtótájékoztatót. Elvihették volna a hírnökök szerte a világban. Isten mégsem ezt az utat választotta, hanem azt látjuk, hogy szándékosan a csend útját választotta. A messiás nem sajtótájékoztatót tart, hanem egy kisbaba képében ott szuszog egy jászolban, egy etetőben. Miért? Azért, mert Isten meg akarja tanítani az övéit mindenkorban, hogy tartsák fontosabbnak az ő ígéreteit, mint a körülményeket. Isten az egyiptomi fogság 400 éve alatt nem adott hírt magáról. Isten népének az egyiptomi nyomorúság 400 éve alatt az ígéretekbe kellett kapaszkodnia. Abba az ígéretbe, amit Ábrahámnak adott Isten, az ősatyának, mindannyiójuk atyának, a hitük atyának. És számolták generációkon át, visszaszámoltak, hogy mikor jön el a megígért szabadulás. És Isten komolyan vette azt, hogy közben nem ad kijelentést magáról. De ez nem azt jelenti, hogy Isten ne gondoskodott volna a népéről. Azt mondja Isten, hogy megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban. Feljutott hozzám az ő jajkiáltásuk. Ismerem a fájdalmukat. Ismerem a fájdalmukat. De megígértem nekik, hogy 400 év múlva jön a szabadulás. Voltak olyan generációk, akik időközben ott haltak meg. De ez nem változtatott Isten ígéretén, és az övéi, akik hittek az ígéretekben, mint ahogy Mózes szüleiről olvassuk, mint ahogy a bábákról olvassuk, hittek ezekben az ígéretekben, és generációkon keresztül hagyományozták azt a tudást és igazságot, most figyeljetek jól, mert mi vagyunk az a generáció, akinek hagyományoznia kell. Generációkon keresztül hagyományozták azt a tudást és igazságot, hogy Isten ígéretei valóságosak, és hogyha ráállunk az ígéretekre, akkor szabadulást fogunk tapasztalni. És hogyha ez a szabadulás nem éppen a mi időnkben jön el, ha nem éppen a mi időnkben jön el, az ígéretek akkor is valóságosak, és a mi felelősségünk akkor is az, hogy továbbadjuk a következő nemzedéknek. Mert Isten hűséges, és be fogja teljesíteni az ígéreteit. 400 év Egyiptomban. Az utolsó profécia, ami elhangzik Malakiás próféta könyvéből, és Jézus születése között, 400 év telik el. Nem véletlen egyáltalán. Mert akik hittek Isten ígéreteiben, akik megértették azt az igazságot, hogy az emberiség nagy lázadásában Isten ellen, Isten keresi azokat, akik komolyan veszik az ő szavát, akik újra bízni akarnak és bíznak is benne, hogy azok számára a legfontosabb az, hogy ráálljanak az ígéretekre. Miért csendesen érkezik a Messiás? Azért, mert Isten várt azokra, akik hagyományozzák az ígéretet. Hogy elgondolkodhatott Isten népe, hogy az egyiptomi szabadulás a fogság esés után 400 évvel történt. És Isten megígérte számunkra a bűnből való szabadulást, amire rendszeresen úgy hivatkozik a Biblia, hogy az Egyiptom. Hogy a bűn az Egyiptom. De én kiszabadítalak benneteket nem csak Egyiptomból, hanem a bűnből, hogy én megoldom az emberiség nagy problémáját, ami olyan fogságba taszított benneteket, hogy nem láthattok engem. Erről lesz szó majd vasárnap. Én meg akarlak szabadítani benneteket, és ahogy annak idején az én népem várt 400 évig, és jött a szabadulás. Bár Isten nem adott konkrét kijelentést, hogy mikor jön a Messiás. De ez a párhuzam ott élhetett az övéi fejében és szívében. És ahogy az egyiptomi generációk számolhatták az időt, ugyanígy az elkötelezett messiás várók is. Mint például Keresztelő János szülei, akik szintén igaz emberek voltak. És amikor János megérti a Szentlélektől és az írásokat, Isten igéjét tanulmányozva, egyszer csak rádöbben, most is beleborsódzok, hogy mennyire fantasztikus ez, amikor keresztelő János rádöbben, hogy ő a megígért útkészítő, akkor elkezdi meghirdetni, hogy lejárt a 400 év. És íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Miért a csendes érkezést választotta tehát Isten, hogy az ő fia így szülessen meg közöttünk? Azért, mert Isten, amíg világe világ, amíg neki a láthatatlanba vissza kell húzódnia, hogy ne halljunk meg a jelenlététől, addig mindig és folyamatosan az ő ígéreteire akarja fókuszálni a figyelmünket. És tudjátok, hogy miért nagyszerű ez? Mert a Biblia tele van olyanokkal, akik jártak már ezen az úton előttünk. Akiknek a vállára állhatunk, akiknek belekapaszkodhatunk a kezébe, és azt mondhatjuk, hogy mi is várjuk az ígéretek beteljesedését. Mi is várjuk azt, hogy Isten elhozza ebből a nyomorúságból a szabadulást. Sőt, leginkább azt várjuk, hogy Isten elhozza a világ szabadulását a bűn alól, mert ezért jött Jézus a földre, és ezzel szeretném zárni ezt a mai délelőttet. Karácsonyt ünneplünk. A testet öltést ünnepeljük. Karácsony, inkarnáció. A karácsony szavunk a latin inkarnáció, testet öltés szónak, a szláv közvetítéssel hozzánk érkezett verziója. A testet öltést ünnepeljük. Hogy Isten ígéretet tett arra ott az Édenben, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos. Hogy el fog jönni az idő, amikor megszabadítalak benneteket. Nem csak Egyiptomból, nem csak Babilonból, nem csak a koronavírusból, hanem megszabadítalak benneteket a bűnből, hogy újra és örökké velem lehessetek, hogy újra együtt lehessünk az újjá teremtett világban. És ehhez megajándékozlak benneteket önmagammal. Megajándékozlak benneteket önmagammal. Karácsony annak a misztériumnak az ünnepe, hogy az önmagában is tökéletes Isten, aki egy Isten, de három személy, aki kapcsolatokban létezik, nem pedig megközelíthetetlen hidegségben, nem rideg magányban, hanem kapcsolatokban. És ez az Isten azt mondja, hogy az én lényemnek egy részét, a Szent Háromságnak az egyik részét odaadom nektek. Emberré lesz az Isten. Hogy abban a tökéletes kapcsolatban, ahol az atya dicséri a fiút, a fiú megdicsőíti az atyát, a Szent Lélek a fiúról tesz bizonyságot, ahol az atya gyönyörködik a fiúban, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, amiben a fiú azt mondja, hogy atyám, az az én legnagyobb örömöm, hogy a te akaratodat teljesítsem. Ahol a Szentlélek kijelent majd mindent abból, amit én mondtam nektek, és engem fog dicsőíteni, mondja Jézus. A Szent Háromságnak ebbe a kapcsolat rendszerébe akar bennünket beemelni. Halleluja! Halleluja! Na most, akik részesülnek ebből az isteni kapcsolatrendszerből, szerintetek azok nem ebbe a mindig egymást felemelő kapcsolati hálóba csatlakoznak? Hát dehogy nem. Hát dehogy nem. Józsefet fel akarta emelni Isten, bíz az én ígéreteimben. Az ő népét fel akarta emelni Isten. Bízzatok az én ígéretemben, mint ahogy emeli az atya a fiút, mint ahogy emeli a fiú az atyát, mint ahogy emeli a Szentlélek a fiút. Értitek ezt? Ez karácsony üzenete. Isten hív bennünket az önmagával való kapcsolatba, ahol mindig csak emelni, emelni, emelni akar bennünket. Úgy, hogy közben legyőzi a bűnt, ami elválaszt minket tőle. Úgyhogy zárszóként. Ne félj a bizonytalanságtól. Ne félj a bizonytalanságtól, és ne ijedj meg a csendtől. Ne félj a bizonytalanságtól, és ne ijedj meg a csendtől, hanem mindig fókuszálj Isten ígéreteire. Amen. Gyertek, ezért fogunk most imádkozni. Úr Jézus, dicsérünk téged, és mi is fel akarjuk emelni a te nagy és hatalmas nevedet, azért, mert eljöttél közénk, és eljöttél értünk, Urunk. Legyen dicső és felmagasztalva a te neved azért, amit tettél értünk. Soha nem akarunk elfeledkezni a te ígéreteidről. Mindig beléd akarunk kapaszkodni, és a te kijelentett szavadba, Urunk. És ezt az igazságot és hitet és reményt át akarjuk adni a következő nemzedékeknek. És Urunk, hogyha van ma közöttünk olyan, aki úgy hallgatja ezeket a szavakat, hogy gondolkodik azon, hogy csatlakozik hozzád, hogy hinni kezd benned, kérlek, erősítsd őt, támogasd őt, maradj mellette, hogy hitre jusson és bízni kezdjen benned. És Urunk, bennünket pedig gyülekezetként te vigyél tovább azon az úton, amelyen kijelented magadat és ígéreteket adsz nekünk. Mi pedig az ígéretekre akarunk figyelni mindennél jobban. Amen.